Isten tiszteletünk megáldása, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 4. részéből olvassuk Istenünk igéit. Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 4. részében így szól hozzánk Isten igéje. Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám, ami atyánk, nyert volna test szerint? Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt. Mert mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatik az ő néki igazságul. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdonítaték igazságul. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, kinek az Isten igazságot tulajdonít, cselekedetek nélkül. Boldogok, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Ez a boldogság tehát a zsidónak, vagy a pogányoknak is tulajdonítatik? Mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak a hit tulajdonítaték igazságul. Miképpen tulajdonítaték tehát? Körülmetélt, vagy körülmetéletlen állapotában? Nem körülmetélt, hanem körülmetéletlen állapotában. És a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségében tanúsított hite igazságának pecsétjéül nyerte, hogy atya legyen mindazoknak, akik körülmetéletlen léttökre hisznek, hogy azoknak is tulajdonítassék az igazság. És hogy atya legyen a körülmetélteknek is, azoknak is, akik nem csak körülmetélkednek, hanem követik is, ami atyánknak, Ábrahámnak körülmetéletlenségében tanúsított hitének nyomdokát. Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy a világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. Mert ha azok az örökösök, kik a törvényből valók, hiába valókká lett a hit, és haszontalanokká az ígéret. Mert a törvény haragot nemz, hol pedig nincs törvény, ott törvény ellen való cselekedet nincs. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen. Hogy erős legyen az ígéret az egész magnak, nem csak a törvényből valóknak, hanem az Ábrahám hitéből valóknak is, kik mindnyájunknak atyánk. Amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged. Azelőtt az Isten előtt, akiben hit, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, aszerint, amint megmondatott, így lészen a te magod. És hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy 100 esztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adva az Istennek. És teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Azért is tulajdonítaték néki igazságul. De nem csak ő érette íratot meg, hogy tulajdonítaték néki igazságul, hanem miértünk is, kiknek majd tulajdonítatik, azoknak tudnélik, akik hisznek abban, aki feltámasztotta a mi Urunkat Jézust a halálból, aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy megőriztél az elmúlt héten, és köszönjük, hogy mielőtt nekivágnánk a következőnek, eljöhettünk ide, hogy hálát adjunk néked, dicsőítsünk, magasztaljunk téged, és eléd tárjuk kéréseinket. Rád bízzuk magunkat, és megújuljunk a te irántunk való szereteted által. Köszönjük néked, atyánk, hogy adtad az Úr Jézust, aki meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi megigazulásunkért. Köszönjük néked, hogy szól hozzánk ma is az evangélium, az örömhír, a keresztről, az üres sírról, arról a hatalmas jelentőségről, amelyekkel ezek bírnak a mi számunkra is. Köszönjük te néked azt, hogy te vagy az, aki az evangéliumban hívő embert azt megigazítod. Köszönjük néked, hogy már Ábrahámban példát adtál erre, aki nem is volt még zsidó, mikor hit már benned, és utána lett körülmetélve. És köszönjük néked, hogy így atya lett a zsidó hívőknek is, és a nem zsidó hívőknek is, minékünk is. Köszönjük néked, hogy az a feladatunk, hogy úgy higgyünk az evangéliumban, a te áldott ígéretedben, mint ahogy ő hitt. És köszönjük néked, hogy így megigazulunk előtted. Kérünk téged, hogy ezt a csodálatos igazságot mai napon is helyezd a szívünkre, add, hogy ennek tudjunk örvendezni, és ezért tudjunk téged imádni. Kérünk téged, hogy mindezzel gyógyítsd vasd a mi lelkünket, segíts bennünket kiábrándulni önmagunkból, a cselekedeteink értékéből, és segíts egészen megnyugodni abban, amit te tettél értünk Krisztusban. Kérünk arra, hogy áld meg lelked jelenlétével mai alkalmunkat is, világosítsd meg, amit eddig nem értettünk, segíts, hogy hinni tudjuk azt, amit eddig nem hittünk. Segíts, hogy oda tudjuk szállni magunkat úgy, te néked, ahogy eddig még nem tettük. Köszönjük néked, hogy így várhatjuk a te áldásodat, egytől egyig. Hisszük, hogy nagy nevedért meghallgatsz minket, atyánk. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve a 294. énekünket, annak is az első versét. Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele első részéből olvassuk. Az első rész 30. és 31. versét. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lett nekünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. Foglaljunk helyet. Drága testvéreim, Böjt második vasárnapja van, és tovább szemlézzük az Úr Jézusba rejtett kincseket, melyeket ő benne híve, mint megváltó Urunkban, megkapunk mi is. Máshogyan nem, de így igen. És ezek a kincsek bennünket igencsak meggazdagítanak, és egy olyan életet kapunk így Krisztusban híve, amit más emberek csak úgy álmodoznak, milyen jó lenne nekik így élni, ilyen kincsekkel megrakodva. Hát nekünk, ha hívő emberek vagyunk, Krisztushoz tért emberek vagyunk, akkor nagyon szép életünk lehet, és aztán ráadásul, ha meghalunk, akkor még vár minket a mennyek országa is, az örök élet, a maga még szebb, még tökéletesebb dicsőségével. Hát a Krisztusban nyert kincseink közül múlt vasárnap a bölcsességével foglalkoztunk, ugyanezen igének alapján, most pedig ugyanebből az igéből egy másik részletet emelnék ki. Jézus a mi igazságunk, Krisztus lőn nékünk igazságul Istentől. Az első kérdés, ami úgy fölmerült bennem, hogy mit értünk Jézusnak az igazságán? Hát azt értjük ezen, hogy a Szent Háromság Isten második személye, a Fiú Isten, a másik két személlyel, az Atya Istennel és a Szent Lélekkel, Öröktől fogva tökéletes harmóniában létezett, létezik és fog létezni. Öröktől fogva az Úr Jézus nem gondolt, nem érzett, nem mondott semmit, ami a Szentlélek vagy az Atya egységét, harmóniáját megbontotta volna, amivel a nem tetszésüket provokálta volna, amivel megszomorította volna őket. Az Úr Jézusnak mind öröktől, mind örökké csak olyan érzései, szavai, tettei, gondolatai voltak, amik végtelen harmóniában állottak a Szent Háromság másik két személyével. Természetesen az Atya és a Szentlélek is ugyanilyen igaz, mint amilyen az Úr Jézus. Ők se tettek soha olyat, amivel a másik kettő szemét megbotránkoztatták volna. Úgy mondhatjuk, hogy a Szent Háromság öröktől fogva mindörökké tökéletes harmóniában létezik. Amikor az Úr Jézus Szűz Máriától testet öltött, és eljött erre a földre, akkor az isteni természete mellé fölvette az emberi természetet is, de ez mit sem változtatott az ő korábbi állapotán, hiszen mikortól ő földre jött, egészen addig, mikor megint elment a földről, ez alatt a földi pályája alatt is abszolút bűntelen volt, igaz volt, és nem csak, hogy a bűn hiányzott az életéből, hanem tele volt igazsággal, mert csak azt cselekedte, amit az Atya és a Lélek akart. Nem volt az Úr Jézusnak egyetlen egy olyan rezdülése sem, ami ne állt volna abszolút harmóniában a földi élete alatt is, az Atyának és a Léleknek a gondolatával, akaratával, tervével. Egy csodálatos dolog ez, testvérek, hogy a 40. Zsoltárba olvassuk, hogy Jézus már a földre jövetele előtt mit mondott az Atyának? Azt mondta, hogy készen vagyok, hogy jöjjek és cselekedjem a te akaratodat. A könyv tekercsben ílva van felőlem. Tehát Jézus már, hogy így mondjam, a békesség tanácsában, a Szent Háromság közösségében is abszolút engedelmes volt, és alávetette magát az Atya és a Lélek akaratának. De amikor földre jött, itt is ugyanez volt rá jellemző. Azt mondja egyszer a tanítványoknak, hogy az én eledelem az, hogy cselekedjem annak akaratát, aki elküldött engem. Én ebből élek. És Jézus tökéletesen cselekedte földi élete során azt, amit az Atya akart. Az Atya akarta, hogy ő eljöjjön Szűz Mária által, hogy végigjárja a földi életútját, hogy utána a keresztfán meghaljon, majd föltámadjon, és aztán visszatérjen dicsőségbe. Az Atya akarta, hogy engesztelő áldozat legyen, miértünk, bűnösökért, hogy az ő érdeméért üdvözítsen minket. És Jézus teljesen alávetette magát ennek az atyai akaratnak. Engedelmes volt, hogy olvassuk az egyik himnuszban, a keresztfának haláláig. Ez az egyik fontos szó, amit Jézussal kapcsolatban újra és újra föl kell idéznünk, hogy engedelmes volt. Engedelmes volt. Egyfelől soha nem tette azt, amit az Atya nem akart. Tehát ez egy, hogy nem tett semmi olyasmit, amit az Atya nem akart. Vagyis nem tett bűnt. Mindig azt tette, amit az Atya akart. Vagyis az igazságot cselekedte. Ebben az értelemben mindegy volt neki, hogy az Atya akarata le van írva a Szentírásba, amit ő kívülről ismert, természetesen. Vagy éppen az Atya akarata nincs leírva a Szentírásba. Ő nagyon jól ismerte az Atyát, és akár a leírt akaratának, akár a nem leírt akaratának is tökéletesen engedelmeskedett. Mi csak azt látjuk, hogy engedelmes. Mindenben engedelmes, és nem csak azt jelenti ez, ismétlem, hogy valamit nem tett, tehát amit az Atya nem akart, azt nem tette, nem követette el bűnt, hanem ennek van a másik oldala, amit az Atya akart, azt cselekedte. Ez két dolog, nem tenni azt, amit az atya nem akar, de nem semmit tevésbe merült ki az élete, hanem abból azt tette, amit az atya akart. Tökéletesen engedelmes volt. Úgy is mondhatjuk ezt, hogy ő tökéletes volt. Tökéletes volt. A zsidókhoz írt levél 7. része az Úr Jézust tökéletes fiúnak nevezi. Tökéletesnek. Azért tökéletes, mert nem tett semmi bűnt, hanem csak az igazat cselekedte, amit az atya akart. Már itt érezhetitek, hogy ő abszolút különbözik Ádám és Éva utódaitól. De már Ádámtól és Évától is, mert Ádám és Éva legalább egyszer elbuktak. Azt tették, amit az atya megtiltott. Bűnt követtek el. Vagyis nem cselekedték azt, amit az atya akart. Nem voltak engedelmesek. És utána az összes utódjukra ugyanez jellemző. Rátok is, rám is. Mi ezért mondjuk nem vagyunk tökéletesek. És nem vagyunk egyáltalán hibátlanok, mint Jézus. Minket nem lehet tökéletesnek, bűntelennek nevezni. Igazsággal telinek nevezni. Mi kegyelemre szoruló emberek vagyunk, mint de Jézus nem olyan volt, mint mi. Emberiségében ugyanaz volt, de nem volt benne semmi bűn. Különös ez, hogy az Úr Jézusról még az emberek is akarva akaratlan bizonyságot tettek. Amikor azt kérdezte Jézus egyszer a farizeusoktól, hogy melyik őtök vádol engem közületek bűnnel, akkor a farizeusok csak hallgattak szépen. Később igaz, hogy találtak ellene valami vádat, hogy te ember létedre Istenre teszed magad, de hát ez meg igaz volt. Ez egy hamis, a vád hamis. Jézusban magában nem tudtak bűnt találni. Ott állt Pilátus előtt, hogyha már a zsidók nem találtak benne bűnt, akkor nézzük egy pogány embert, aki a római jognak nagy ismerője, kiváló ismerője, Pilátus helytartó. Beszél Jézussal a kivégzés előtt, és aztán kiáll a közelé, és mit mond? Nem találok bűnt ebben az emberbe. Nem találok benne semmi bűnt, ami miatt halálra kéne ítélni. Még ő is bizonyságot tesz Jézus ártatlanságáról. Aztán azt mondja a sátán is nekünk, hogy Jézus vétlen, mert próbálta ugye megkísérteni az Úr Jézust a pusztában is, meg aztán egész élete során, még a keresztfáról is le akarta valahogy szedni, csak hogy ne engedelmeskedjen az atyának, és azt tegye inkább, amit a sátán akar. De Jézus valahányszor csak kísértett őt, mindig legyőzte a kísértést, pedig nem akármilyen kísértései voltak. Ádám és Éva még tökéletes korukban is elbuktak azokba a kísértésekbe, amit Jézus kiállott. Csodálatos Jézusnak az ártatlansága, ez egy másik fontos kifejezés, ártatlan. A zsidókhoz írt levélből olvassuk, hogy ilyen főpap illet vala minket. Szent, ártatlan, a bűnösöktől elválasztott. Még egy szót hozzátesz, szeplőtelen. Abszolút makulátlan. Aki nem olyan, mondja ott a zsidókhoz írt levél, mint a mi főpapjaink, akik először, hogy a saját magukért kell, hogy engesztelő áldozatot bemutassanak Isten előtt, neki nem kellett magáért engesztelő áldozatot bemutatni, mert ő bűntelen volt. Ő másokért mutatta be magát engesztelő áldozatul, mint szeplőtelen, hibátlan és ártatlan. Abszolút tökéletes. Ez úgy is lehetne mondani, hogy betartotta a törvényt. Az, hogy nem cselekszi azt, amit az atya tilt, meg azt cselekszi, amit az atya akar. Ez azt jelenti, hogy Jézus betartotta a törvényt. Ezt úgy szokták mondani a teológusok, hogy aktív engedelmességet tanúsított Istennek. Egyszerűen mindvégig aktívan engedelmes volt, a keresztfának haláláig kitartott. Tehát, hogy így mondjam, Jézus ezáltal a vonásával tűnik ki előttünk, hogy abszolút tökéletes, ártatlan, igaz, szent, szeplőtelen, mindegyikkel ugyanazt mondjuk, hogy igazsága volt Krisztusnak. Igaz volt Krisztus, így is lehet egyszerűen kifejezni. Számunkra fölfoghatatlan ez. Nem csak a földi életében volt ilyen, hanem itt a földön azért volt ilyen, mert már eleve ilyen. Mielőtt a földre jött volna, előtte is ilyen volt. Itt a földön is ilyennek bizonyult, így áldozta föl magát, mint tökéletes áldozat Istennek, és most is fönn van a mennybe, és most is ugyanabban az igazságban és tökéletességben van. És ezért lehetett az, ami elég fontos még itt elmondani, hogy ezért volt mindig, és ezért lesz mindig tökéletes harmóniában az Atyával és a Szentlélekkel. Annak, hogy Isten megteremtette Ádámot abba a tökéletességben, amiben volt, az volt a következmény, hogy Ádám közösségbe lehetett Istennel. De mihelyis bűnt cselekedett, ez a közösség Isten részéről megszakadt. Az ember szakította meg előbb, de Isten is megszakította. Jézus és az Atya és a lélek között soha nem szakadt meg a közösség, mert nem követett el semmit, ami miatt meg kellett volna az Atya szakítsa. Hát még az Atyának a bizonyságtételét is ide vigyezthetem a végére, hiszen az Atya is bizonyságot tett arról, hogy az Úr Jézus ilyen tökéletes. Mikor? A megkeresztelkedésekor is, aztán a megdicsőülés hegyén is, amikor azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Az Atya nem gyönyörködik a bűnösökbe, az Atya csak az ártatlanokba gyönyörködik. Csodálatos dolog ezt, testvérek, megértenünk, hogy Jézus, akiről itt mindig beszélünk, ő Isten és ember egy személyben, és mint ilyen, abszolút bűntelen, ártatlan, szeplőtelen, igaz. Jézus igazság az, hogy ő tökéletes harmóniában állt mindig, öröktől, mindörökké, az Atyával és a Szentlélekkel. Jézus páratlan, akiről mi beszélünk, az egy páratlan személy. A második pontra térek, melyben azt firtatnám, hogy miért fontos nekünk Jézus igazsága? Miért fontos ez nekünk? Egyfelől, testvérek, azért fontos, hogy lássuk az Úr Jézusnak a dicsőségét. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy ő nem olyan, mint mi. Emberségére igen, de a bűnösségébe nem olyan, mint mi. Mi bűnösök vagyunk, ő nem bűnös. Ő ártatlan, ő igaz. Ez egy tényleg olyan dolog, ami miatt mi imádhatjuk az Úr Jézust. Tisztelhetjük őt. Hódolhatunk neki. És hogyha elkezdjük ezt egyébként fölfogni, vagy meglátni, lelki látásra gondolok, akkor kezdjük azt is fölfogni, hogy mi nekünk mennyire szükségünk van egyébként rá. Mert másodszor azért fontos nekünk Jézus üdvözítő igazsága, mert az egy üdvözítő igazság. Azt értem most ezen, hogy enélkül az igazság nélkül senki nem lehet közösségben az Atyával és a Szentlélekkel. Egy szóval senki nem üdvözülhet. Anélkül az igazság nélkül, ami Jézusban volt, van és lesz, anélkül az igazság nélkül mi nem üdvözülhetünk. Hogyha mi olyan igazak lennénk, mint Jézus volt, akkor minden további nélkül a mennybe várnának bennünket tárt kapukkal, tárt karokkal. Csak hogy nem vagyunk olyanok. Mindnyájan tudjuk a törvény tükrében nézve, hogy mi hát megközelítőleg se vagyunk olyanok, mint Jézus. Magyarán nem lehet soha közösségünk a mi teremtőnkkel. Itt a földi életünkben se, de a halál után se. Örökre el fogunk kárhozni. Jézus igazságára úgy rászorulunk, mint egy falat kenyérre, ha üdvözülni akarunk. Ha már a földön is egy Istennel harmóniában álló életet akarunk, meg ha a halál után megyünk és oda kerülünk, akkor oda kerüljünk az ő országába, mert különben anélkül az igazság nélkül el fogunk kárhozni. Isten nem vállal semmiféle közösséget a bűnösökkel. Ő csak az igazakkal vállal közösséget. Mégpedig nem a kicsit igazakkal, vagy a nagyon igazakkal, hanem az abszolút igazakkal. Jézusban ezért gyönyörködött, mert abszolút igaz volt. Mi meg nem vagyunk abszolút igazak, sőt, abszolút bűnösök vagyunk. Bennünk Isten nem tud gyönyörködni, mi fölöttünk soha nem hangozhatná el az a szó, hogy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mire ránk haragszik az Isten, testvérek. Úgy mondja Pál apostol, hogy a harag fiai voltatok mindnyájan. A haragszik, testvérek. Nem szokás erről ma beszélni. Állandóan a szeretet Istenéről papolnak mindenhol. A szeretet Istene azonban haragó Isten is. A bűnre és a bűnösre is haragszik, testvéreim, és ezért nem vállal velünk semmi közösséget, persze mi sem akarunk vele vállalni. Amíg bűnbe élünk, nem is akarunk az Istennel közösségbe lenni. De akárhova nézünk a Szentírásba, testvérek, mindenhol azt látjuk, hogy a legegyszerűbb Ádámra meg Évára gondolnotok, hogy Isten megteremtette őket abszolút igazaknak. De amikor jött a sátán, belehúzta őket abba, hogy ne tegyék azt, amit az Isten akar. Csak egy kis dolog volt, ne tegyék azt. És ők nem tették. Abban a reményben, hogy olyanok lesznek, mint Isten. Azt tették, amit Isten megtiltott nekik. Ebbe a pillanatban, hogy ők, hogy így mondjam, elutasították Isten tekintélyét, Isten is elutasította őket, és kizárt őket az Éden kertjéből. Mert Isten olyan igaz, olyan szent, így is mondhatjuk, ugyanazt értve alatta, olyan szent, hogy ő nem vállalja el azt, hogy ő közösségben van továbbra is a bűnös emberrel. Nem vállalja. Az emberre megharagszik, és kizárja a közösségéből, miután az ember is már kizárt őt a társaságából. Testvérek, azóta Istennek semmi köze nincs azokhoz az emberekhez, és azoknak az embereknek sincs semmi köze Istenhez, akik kizárják őt az életükből, és helyette magukat istenítik. És az ő törvényére fittyet hánynak, és a maguk törvénye szerint élnek. És az evangéliummal se törődnek, mert csak magukkal vannak elfoglalva. Az önmegvalósításukkal, meg a saját dicsőségüknek a kovácsolásával. Istennek semmi köze ezekhez az emberekhez, és nekik se Istenhez. Nincs közösség. És ez már itt a földi életére is rányomja az embernek a pecsétjét, mert az ember a földi életében is nem tud egy boldog, teljes életet élni. Akármilyen életet él. Akár kicsodává válhat az ember. De nincs Istennel társaság, olyan, mintha a halnak hiányozna a víz, vagy a madárnak nem lenne levegő. Az a lételeme hiányzik az embernek, ha nincs Istene. Ebből nem lesz teljes földi élet se, de örök élet meg pláne nem. Ebből csak az örök halál lesz, a pokol, a kározat lesz. Értitek, hogy Jézus mennyire más, mint mi? És nekünk pedig nincs igazságunk. Nincs igazságunk, testvérek. Nincs egy fikarszi igazságunk se. Hogyha mi magunkban nézünk, akkor már eleve olyan szívvel születtünk meg, így mondja ez az eredendő bűnnek a tanítása, hogy már eleve olyan szívvel születtünk meg, hogy magunkat istenítjük, és Istent kikapcsoljuk a képből. És utána az életünkben természetesen az Isten akarata ilyen alárendelt szerepet játszik, vagy egyáltalán nem is játszik szerepet. Nem mondhatjuk, hogy hát igen, ezt látjuk, ugye az emberek életében, akik kim vannak a világban, nem csak az ő életükben láthatjuk, mert ott is láthatjuk, de a saját életünkben is ezt látjuk. Ilyennek születtünk, testvérek. És csoda, hogy nem vagyunk igazak Isten szemébe. Csoda, hogy haragszik rejánk, hogy nem gyönyörködik bennünk. Hogy nem fogad minket a társaságába. Egyáltalán nem csoda. Ő ilyen, mi meg ilyenek vagyunk. És a kettő nem megy össze. Sajnos azt mondja a próféta, hogy nincs-e testben épség. Nincs-e testben épség. Mármint, hogy a miénkbe. Testünkbe se, de lelkünkbe se. A valónkban nincs egy tiszta folt se. Nincs. Még azok a tetteink is, amikre azt gondolnánk, hogy azok jó cselekedetek, még azok se. Azok se jók, testvérek. Ez egy nagyon, nagyon kemény tanítás, de ez a helyzet. Ezt mondja az írás. Minden igazságunk, mint a megfertőztetett ruha. Így mondja a próféta. Minden igazságunk, amire mi azt hiszük, hogy az olyan nagy erényünk, olyan nagy tökéletes jóságunk, hogy még az Isten is elismeréssel kell, hogy adózzon nekünk. Még az is egy szennyes, mocskos ruha az Isten szemébe. Lehet, hogy mi toleráljuk magunkba ezeket a kis ilyen-olyan vétkeket, de ő nem tolerál bennünk egyetlen egy vétket se, testvérek. Nem. Ha csak egy vétkünk lenne, akkor is haragudna rejánk. És nem vállal velünk közösséget. Se itt, se örökké. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és állhat meg szent helyén, kérdezi a 24. Zsoltár. Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik csalárdságra. Na most akkor ilyen kicsoda? Senki. Egyedül Jézus volt ilyen. Ezért jöhetett el az Isten hegyéről, és ezért mehetett vissza az Isten hegyére, az Istennel való közösségbe. De mi nem vagyunk ilyenek, nekünk nincs igazságunk. Nem vagyunk ártatlan kezűek és tiszta szívűek. Ez egy nagyon, nagyon kemény gondolat, testvérek. Az ember olvassa a római levelet, ott Pál apostol írja, hogy egyébként a 14. Zsoltárból is idéz, hogy nincs egy igaz ember se. Nincs egy igaz ember. Olvassátok a 15. Zsoltárt. Nincs egy igaz ember se. Nincs. Egy se, mondja az apostol. Senki. Lehet, hogy valaki így emberi mércével mérve jobb egy kicsit, mint a másik, mert nem ülünk a csillagba, meg nem tudom, köztörvényes bűnökért, de ők nem rosszabbak nálunk, és mi nem vagyunk jobbak náluk. Ez a kemény dolog. Mert az az igazság, hogy mi az úgy alapvetően úgy az ellenkezőjéről vagyunk meggyőződve. De amíg erről vagyunk meggyőződve, testvérek, addig nem fogjuk érteni, hogy Jézusnak miért kellett eljönnie, és azt se fogjuk, hogy miért van szükségünk az ő igazságára. És nem fogunk belekapaszkodni, mint a fuldokló a mentőkötélbe. Az olyan nagyon nehéz dolog ez, testvérek. Én tudom, hogy ez nem, nekem se könnyű, nektek se könnyű, senkinek nem az. Hogy én megnősülhetek, férhez mehetek, gyerekeket vállalhatok, dolgozhatok lelkiismeretesen, gyarapodhatok is, tanulhatok is, jókodhatok is, vallásoskodhatok, lehetek nagyon jól szituált vagy szegény, mint a templomegere, lehetek doktor, lehetek 8 általánossal, teljesen mindegy, testvérek, teljesen mindegy, hogy hányan tapsoltak nekünk, hány emléktáblára írták fel a nevünket, milyen cikkek, tanulmányok fűződnek a nevünkhöz, mekkora impact faktorunk van. Testvérek, teljesen mindegy. Isten nem ezeket nézi. Azt nézi, igaz vagy nem vagy igaz. És mi ott állunk, és azt mondjuk, hogy hát minimum nem vagyok igaz. De inkább jobb, ha elkezdem verni a mellemet, és azt mondom, hogy én egy bűnös ember vagyok. Amikor kezdi az ember ezt kapizsgálni, testvérek, akkor leborul az Úr Jézus elé, mint a Péter a csónakjának az aljára, amikor a csodálatos halfogás után kezdte fölismerni, hogy kicsoda Jézus, és az ő fényében ő kicsoda. És azt mondta, menj innen, mert én bűnös ember vagyok. Isten, testvérek, Isten szemében nem vagyunk igazak. Bűnösök vagyunk. Sokszor szoktuk ezt mondani, meg úgy csak az a baj, hogy nem biztos, hogy komolyan is vesszük. De amikor az ember elkezdi komolyan venni, akkor ez elég nagy lelki krízist okoz. Olyanok vagyunk mind, még ez a kép hadd legyen előttetek, mint a tékozló fiú, amikor jött haza az idegenből. Hogy jött haza a disznók vájúja mellett tért magához, ott volt a mocsokba, a rongyokba, tönkretette az egész életét, elszórta minden vagyonát, egy földön futóvá tette saját magát. Mi ilyenek vagyunk. Az egy külön csoda, hogy aztán az Atya hogy fogad akkor minket, ha így térünk meg hozzá. De mi ilyenek vagyunk, és nem tudunk máshogy jönni az Atyához, csak ilyen rongyos, büdös, szennyes emberként. Akár kik vagyunk, akár mit értünk el az életbe. Az, hogy azt mondjam, hogy reménytelen a helyzetünk egyébként, ha így maradunk, tényleg reménytelen a helyzetünk, de ez egy enyhe kifejezés, testvérek. Ha úgy halunk meg, ahogy megszülettünk, akkor a földi pokol után az örök pokolra kerülünk. És tök mindegy, hogy gyorsan halunk meg, vagy lassan halunk meg, hogy szép halálunk lesz, vagy nagyon durva halálunk lesz, hogy várva halunk meg, vagy váratlanul halunk meg, teljesen mindegy. Ha meghalunk, elkárhozunk. Ha így halunk meg, ahogy vagyunk, akkor sajnos elkárhozunk. És ezt megint olyan dolog, hogy nem szoktunk belegondolni. Ezt ugye, hát úgy hallottuk már, meg nem tudom. De ezt se vesszük a maga súlyába. Nem tudjuk, hogy milyen a pokol. Gondoljátok meg, hogy milyen a pokol. Majd egyszer prédikálok róla. A Szentírás a pokolról egyáltalán nem valami luxus helyről, meg nem tudom én miről beszél. Az nem tudom micsoda. Nem a Villa Negra. Szinte mintha még Isten óvna minket attól még ezekkel a szörnyű képekkel is, amit ezzel kapcsolatban használ, hogy még véletlenül se akarjunk oda kerülni. Már pedig oda fogunk kerülni, ha úgy halunk meg, ahogy születtünk. Ez egy Olyan dolog, amit ha kezdünk fölfogni, testvérek, hogy mi milyen állapotban vagyunk az Isten szemébe, akkor az lesújt bennünket. Az olyan lelki, belső tusakodást nemz a szívünkbe, lelkünkbe, testvérek. És akkor kezdjük érezni ezeket az igéket, hogy amiket így mond az egyik Zsoltár is, hogy te nem olyan Isten vagy, aki a hamisságban gyönyörködik. Nem lakhat te nálad, gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek. Gyűlölszte minden gonosz cselekvőt, elveszted, akik hazugságot szólnak. A vérszopó és álnok embert utálja az Úr, 5. Zsoltár. Azt akkor, ha nézzük, testvérek, nagyítóval keresgélhetjük magunkba, de nem is kell nagyítóval. Mindegyik, amit itt leír, a kevésségtől kezdve, ami a szívünkben van, a gonosz cselekedetek, a hazugságot szóló szánk, a vérszopó, az álnokság, mindegyik ránk jellemző. Vagy kisibe, vagy nagyba, ilyenek vagyunk. A polgári tisztességgel nem lehet ezt eltakarni. Az kevés. Akkor hát a harmadik dolog, testvérek, hogy ha már Krisztus ilyen tökéletes, mi meg ennyire tökéletlenek vagyunk, tényleg, hogy az írás mondja, az Isten mondja, akkor nekünk tényleg szükségünk van Jézus igazságára, ha itt a földön is, de a mennybe is ott akarunk lenni Isten társaságában, és élvezni akarjuk az ő közelségének a kincseit. Szükségünk van, hogy olyanok legyünk, mint Jézus. De hát ki tud olyan lenni? Miénk lehetne valahogy az igazság? Hát igen, a harmadik kérdés, ez hogyan lehet a miénk Jézus igazsága? De mielőtt erről válaszolok, hadd mondjam el, hogy hogyan nem lesz a miénk Jézus igazsága. Mert lehet, hogy fölfogjuk ezt, hogy Isten csak akkor fogad el minket, ha olyanok vagyunk, mint Jézus, és itt beugrik nekünk valami, beugranak ilyen ötletek, hogy hogyan lehetnék olyan, mint Jézus. Hát hogyan? Hát például úgy, hogy több jót teszek, mint rosszat. Akkor már mindjárt olyan leszek, mint Jézus. Ugye ő soha nem tett semmi rosszat. De majd én igyekszem. Szemem elé veszem Isten törvényét, és igyekszem betartani. Igyekszem. Hát nem fog mindig sikerülni, de igyekszem majd. Vagy azt gondolom, hogy ilyen szép vallásos életet élek, és követem Jézus példaképét. Jézus lesz a példaképem, az egész liberális teológia erről papol. A lelkészeik erről papolnak a szószékeken. Lássátok, milyen volt Jézus? Olyanok vagytok ti? Nem. Hát akkor legyetek olyanok, mint ő? Ha, igenis, igyekszünk. Akkor olyan nagy erőket fogunk mozgósítani, és igyekszünk majd mindig igazat mondani, meg tiszták lenni, meg becsületesek lenni, meg majd rajta leszünk a dolgon, és Jézust, mint példaképet követjük. Így elérjük azt a fokot, ahol ő él, nem érjük el. Aztán van a római katolikus hazugság. Nem baj, hogy nem éred el az igazságot a földi életedben, majd a purgatóriumban. Ott majd a bocsánatos bűneidért járó igazságos büntetést levezekled, és utána átmész a mennybe. Tisztító tűz lesz, ott vezekelsz, megszenvedsz az igazságodért, aminek révén majd üdvözülni fogsz. Hát ez sok pénzt hozott a katolikus egyháznak, ez a tanítás. Üdvösséget senkinek nem hozott, azon egyszerű oknál fogva, hogy a Biblia nem is tud semmit a purgatórium létezéséről se. De hát testvérek, ezt valahogy föl kell fognunk, hogy olyan, hogy ha Jézus igazságára ácsingózunk, akkor mi azt önerőből elérni nem tudjuk. Nem tudunk erre a szintre, ahol Jézus van, az igazságnak erre a szintjére eljutni, ami egyedül elfogadható Istennek. Nem tudunk erre eljutni. Azt mondja a Jób, hogy ki adhatna tisztát a tisztátalamból? Senki. Jób könyvéből olvassuk a 14. részbe. Ki adhat tisztát? Én produkálhatok az én istentelen, önistenítő szívemből valami tisztát az Istennek? Nem, nem tudok. Teremhet-e a fügefa olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét? Kérdezi Jakab apostol. Nem teremhet. Mindenki azt hozza elő, ami ott van benneki. És hogy mi van ott belül, azt Jézus elmondta, hogy az ember szíve tele van mi minden ganésággal. Elváltoztathatja bőrét a szerecsen és a párducező foltosságát? Ti is úgy cselekedhettek jót, akik megszoktátok a gonoszt, mondja Jeremiás próféta a 13. részbe. Hát így, testvérek, jegyezzük meg, hogy soha nem tehetünk szert önerőből Jézus igazságára, arra az igazságra, amire ő van, ami az egyedül elfogadható Isten számára. Akivel közösséget vállalnak, olyannak kell lenni, mint ő volt. De erre a szintre még csak reményünk sincs. Még csak reményünk sincs. De akkor hogyan lehet a miénk? Na most hogyan igen? Ez a következő. Hogyan lesz akkor a miénk? Nos testvérek, ehhez, hogy a miénk legyen valahogy Jézus igazsága, ugye nem elérjük Jézus igazságát, hanem a miénk legyen Jézus igazsága. Ahhoz először is be kell látnunk, hogy ezt mi elérni nem tudjuk. Nem csak a bűnösségünket kell belátni, hanem azt is be kell látni, hogy azt az igazság szintet, ami Jézusban volt, és ami elfogadható lenne Istennek, ezt a szintet nem bírjuk megszerezni. Nem bírjuk kiérdemelni, nem bírjuk biztosítani. Ha egy pillanatban odaállunk az ítélőszék elé, akkor nem is maradhatunk vele tovább, egy pillanatig sem, mert rögtön a pokolra küld minket. Hold biztos, hogy oda küld. Úgy, mint Jézusnak a példázatában elmondta, hogy milyen volt az az ember, mi történt azzal az emberrel, aki be akart menni a mennyegzőre mennyegzői ruha nélkül. Úgy dobták ki onnan, mint a pinty. Ne áltassuk magunkat, hogy mi majd nem tudom, hogy nem tudunk bejutni, testvérek. Ezt be kell látni. Egyszerűen, amikor Ézsaiás próféta meglátta egyszer látomásba Isten dicsőséges trónját, akkor rögtön felkiáltott, jaj nekem, elvesztem, mert a szentet, a seregek urát látták a szemeim. Tehát ahhoz, testvérek, hogy mi megigazuljunk egyáltalán, ott először is szükségünk van, hogy tudomásul vegyük azt az óriási hiányosságunkat, igazságtalanságunkat, ami Ézsaiással is történt. Valami irtózatos súllyal nehezedett rá erre az emberre a bűnösségének a tudata, és az, hogy ő neki vége, kampec, kárhozat. Ez ismétlem, testvérek, hogy itt nem csak arról van szó, hogy az ember tudjon valamit. Egy csomó ember ezzel úgy van, hogy hát tudom, hát már hallottam, olvastam, tudom, azt megy tovább az útján, mintha nem tudna semmit. Itt arra van szükség, testvérek, hogy a saját szívünk vádoljon bennünket, hogy ránk nehezedjen végre valahára valami ebbe a nyavajás földi életbe. Hogy túllépjünk azon a velünk született oldenáré felszínességen, amivel az Isten dolgait kezeljük. Rá kell, hogy meg a saját bűneinket is kezeljük. Oda kell, hogy jussunk, testvérek, hogy összetörik a büszkeségünk, porig aláztatunk. Nem elég a racionális tudás erről. Nem elég, testvérek. Nekem se volt elég, senkinek nem volt elég, Ézsaiásnak se volt elég. A tékozló fiúnak se volt elég az, hogy tudom, hogy elveszett bűnös vagyok, azt áldás, békesség akkor. Mert így az ember gyalogol tovább a pokolba. Itt arra van szükség, testvérek, hogy a kétségbe essünk önmagunk szíve és élete felett. Le kell mondani minden büszkeségünkről, minden hiányosságunkról. Nem hiányosságunkról, nem képzelt erényünkről. Mindenről, testvérek. Egyszerűen a szívünk összetört, ó Uram, itt állunk előtte egy gyászba, így mondja az egyik ének. A szívünk kell, hogy összetörjön. Addig nem lesz a miénk Jézus igazsága, az üdvözítő igazság. Így látva ezeket a szerencsétlen képeket, amik jöttek a földrengés sújtott a területről, beleképzeltem magamat, hogy milyen az, amikor az emberre mondjuk rászakad 3-4 emelet. Ezt ott van alul. Eltörtek a csontjaink, itt vérzünk, ott vérzünk, levegő nincs, vagy alig van. Azt ott még csak reményünk sincs arra, hogy valaki jön és kihúz. Akkor jön a haláltusa, aztán végünk van. Hát testvérek, ez a helyzet, amiben mi valójában vagyunk az Istenünk, még ennél is rosszabb. Még ennél is rosszabb. És ha a Szentlélek eljuttat minket, testvéreim, erre a nyomorúság állapotra, tehát ebbe, hogy itt belátjuk ezt, akkor kezdjük el kérdezni azt, amit a római levélbe kérdez Pál apostol, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak tőréből? Ó, én nyomorult ember! Van-e számomra még bármi, egy hangyányi, egy mákszemnyi esély, hogy mégiscsak valahogy igaz legyek, és már itt megbékéljek Istennel, és ő is velem. És aztán, ha meghalok, akkor ott legyek nála örökké, és ott legyek majd az ő új világában, a dicsőségben, az új égen és az új földön. Van egy utolsó fűszál, amiben kapaszkodhatnék. Testvérek, amíg ebbe a lelki állapotba nem jutunk, nem fogjuk érteni Jézus se, és nem fogunk belekapaszkodni se Jézusba. Tudni fogunk róla, de nem kapaszkodunk belé. Ebbe a nagy kétségbeesésünkbe kezdjük el kapizsgálni, hogy mit is kezdünk el kapizsgálni? Azt, hogy miről szól az örömhír? Miről szól az örömhír? Jézusról szól, akiben azt olvassuk a római levélben, hogy ő benne jelentetik ki az Isten igazsága. Ő benne jelentetik ki az Isten igazsága. Halljuk, hogy Jézus eljött, mint igaz. Itt végtelenül bűntelen, igaz életet él. Teljesítette az Istennek minden törvényét, a leírtat is, de a nem leírtat is, a törvénynek még a szellemét is teljesítette, aktívan engedelmeskedett egész életében az atyának, és igaznak bizonyult. Aztán mint ilyen meghalt engesztelő áldozatul a kereszten. Nem a maga bűneiért halt meg. Mi kinek a bűneiért halt meg? Ha nem a magáért, mert rá nem is haragudott az Isten. De akkor kinek a bűneiért halt meg? És kezdjük fölfogni, hogy a milyenkért halt meg. Az enyémért halt meg, amiket én így vagy úgy kezelek egész életemben, vagy évtizedeken át. Ezekért halt meg. És utána halljuk azt a isteni drága információt, hogy Jézus így szerezte meg neked a bűnbocsánatot, a megtisztító kegyelmet. És ha ezt elhiszed, halljuk tovább, ha ezt elhiszed, ebben a nyomorult állapotodban elhiszed, akkor tiéd a Jézus igazsága. Abban a pillanatban, hogy valaki hisz Jézus evangéliumában, mint egy utolsó elveszett bűnös, abban a pillanatban, hogy bízik ebben a Krisztusban, aki érte meghalt és feltámadott, aki elviselte bűnei büntetését, az az ember, aki hiszi, hogy Jézus feltámadta, abban a pillanatban Isten részéről igazzá nyilvánítatik. Jézus lesz annak az embernek az igazsága. Így is kifejezhetjük egészen egyszerűen. Luther fölfogta ezt egy napon, amikor már majdnem halálra kínoszta magát, mert azt gondolta, hogy a sok szenvedésével kiérdemli Isten kegyelmét. És már majdnem megölte magát. Mindenféle módon kínoszta magát, hogy megszenvedjen az Isten, azért, hogy Isten elfogadja őt, igaznak nyilvánítsa, társaságába eressze, és soha nem tudott megnyugodni a lelke, a lelki ismerete. És azt mondja, hogy akkor olvasta ezt az igét a római levél első részében. Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mondja Pál, mert Isten igazsága jelentetik ki abban. Hitből hitbe, hogy amint megvan írva, az igaz ember hitből él. És kit említ példaképként? Ábrahámot, aki mit csinált? Isten mondott neki valamit, és elhitte. Mindannak ellenére, amit egyébként látott, meg tapasztalt. Elhitte Istennek, és tulajdonítaték néki igazságul. Hinni kell, úgy, mint Ábrahám, hinni Istenbe, hinni az ő szavában, az ő ígéretébe, ami nekünk az evangélium. Ha hiszünk az evangéliumban, tökéletesen engedelmes Jézusban, aki engesztelő áldozat lett értünk, akkor testvérek, Isten nekünk ajándékozza Jézus igazságát. Jézust úgy is mondhatom ezt, hogy még megint értsétek, hogy Jézust befogadjuk a szívünkbe. Ez egy olyan szép kép, hogy befogadjuk Jézust a szívünkbe, amikor hiszünk benne, befogadjuk a szívünkbe, és akkor vele együtt a miénk lesz az igazság. A benne rejlő igazság lesz a miénk. Az apostol úgy is mondja ezt, hogy aki hisz az evangéliumban, hisz Jézus evangéliumában, annak tulajdonítatik az igazság, arra ráírattatik, mint egy a számlájára írattatik. Az, ami nem volt addig ott. Jézus igazsága. Nem akarom elbonyolítani, testvérek, de az biztos, hogy hinnünk kell az evangéliumban, hogy miénk legyen az igazság, ami Isten előtt számít. Az üdvözítő igazság. A Jézus igazsága. Ez az egyetlen, amire szükségünk van. És ha az a miénk, Jézussal együtt a miénk, akkor már itt a Földön is közösségünk lehet Istennel, és ha meghalunk, ott is közösségünk lesz majd Istennel. Luther mondja, hogy mondd Jézusnak, én bűnöm, és mondd azt neki, Jézus, én igazságom. Ez a nagy csere, így nevezte Luther. A nagy csere. Ő bűnné lett, hogy a miénk legyen az ő igazsága. Ez végül is egyszerű. Egy gyógyszer hatóanyaga akkor lesz az enyém, ha beveszem a gyógyszert. Ha Jézus befogadom a szívembe, mint megváltómat, mint uramat, enyém lesz az ő igazsága is, a hatóanyag, ami üdvözít engem már a Földön, és aztán örökre is. És ilyen értelemben, testvérek, amikor mi hívő emberek az igazságról hallunk, akkor mindig azt tudjuk magunkba mondani, hogy nekem nincs igazságom Isten előtt. Hogy Pál mondja, hogy nincs igazságom Isten előtt. Csak egy igazságom van, de az meg nem az enyém, az Jézus igazsága. Ha ő az enyém, az ő igazsága az enyém. Miért fogsz üdvözülni? Azért, mert te igazzá tetted magad, elérted ezt a szintet? Nem. Azért, mert Jézus az enyém. És vele az igazság is az enyém. Az ő igazsága üdvözít engem. Filippi levélbe írja Pál apostol, hogy nincs saját igazságom a törvény cselekedetéből, hanem van igazságom a Jézusba vetett hit által. Istentől nyert igazságom a hit alapján. Ez az új szövetség, testvérek. Ez az új szövetség hite. Hogyha, ismétlem, ha hiszel, akkor tied Jézus igazsága. Ha hiszel az evangéliumba. És még egy dolgot itt el lehet mondani, tudnélik, az, hogy miénk lesz Jézus igazsága, ez nem azt jelenti, hogy bűntelenek leszünk. Még ezt fontos talán aláhúznom, hogy nehogy félreértés essen. A reformátoraink olyan világosan mondták, hogy az ember, aki hisz Jézusba, Isten szemébe igaz, nem a maga igazsága miatt, hanem Jézus miatt, de ugyanakkor még mindig ugyanaz a bűnös, aki volt. És ezért egyszerre igaz az ember, és egyszerre bűnös. És ez egy ilyen kettős, olyan ellentmondásosnak látszik ez. De mégis így van. Valahányszor magamba vagy magunkba nézünk, mindig azt mondjuk, hogy hát, ugyanolyan bűnös vagyok, mint voltam. És akkor miért reménykedek mégis abban, hogy Isten velem van, és én vele vagyok, és majd vele is leszek örökre? Azért, mert enyém Jézus. És az ember eljut mindig oda, hogy Jézus, te vagy az én igazságom. Egyedül te vagy az én igazságom. A te igazságod az nem egy 80%-os igazság, hogy amihez még nekem is hozzá kell tenni 20%-ot, nem, a tiéd a 100%-os. Egyedül te vagy az én igazságom. Egyedül te. Amikor egy ilyen mélypontra üt az ember, testvérek, tehát értitek ezt a dolgot, hogy látjuk Jézus igazságát, de vele szemben ott vagyunk mi, ott a szakadék mélyéig le kell süppednünk, a verem aljáig, hogy megértsük, hogy mi, és próbálkozhatunk egy darabig, hogy kimászunk onnan, rá kell, hogy jöjjünk, hogy nem bírunk kimászni. Nem bírunk kimenni. És akkor azt mondjuk, mit mondtál Istenem, hogy Jézusért megbocsátottál, és megtisztítod a szívemet, és az ő véréért? Hát én hiszek akkor neked. És abban a pillanatban enyém Jézus, és vele az ő igazsága. Abban a pillanatban. Aztán utána még bukdácsolok, de újra meg újra visszatérek ide, hogy te Jézus az én igazságom. Miatta remélem itt is Isten szeretetét, áldásait, és az örökkévalóságba is, csak is miatta. És az utolsó dolog, hoppá, az időm meg elszaladt. Az utolsó kérdésem az lett volna, hogy mire indít minket Jézus igazsága, és ezzel azért csak lezárom ezzel a mondattal, hogy arra indít bennünket, testvérek, hogy igyekezzünk igaz emberek lenni. Ha Jézus igazsága a miénk, nem tudunk igazak lenni, de mégis, hogy legalább törekedjünk erre. Ugye a sportolók jutottak eszembe, akik mondjuk magyar sportolók, akik tudják azt, hogy én nem lehetek soha olimpiai bajnok vagy világbajnok, mert nem vagyok erre képes, de mégis elindulnak a versenyen, és azért beleadnak apait, anyait, hogy elérjék a 15. helyet. Nekünk is így van, hogy nem lehetünk soha olyanok, mint Jézus. Nem is kell olyanoknak lennünk, de mégis törekednünk kell az ő példájára, hogy amit ő akar tőlünk, azt megcselekedjük. Törekednünk kell a szóban, cselekedetben is, hogy úgy szeressük Istent és az embertársainkat, hogy ahhoz Úr Jézus tanít bennünket erre. Nem sikerül, elbukunk, hála Istennek, hogy van vigasztalásunk. És újra kezdhetjük mindig ezt a harcot önmagunk romlottsága ellen, és az igazság cselekvése érdekébe. Nos, Jézusban nyert kincseinkről beszélünk. Lássátok újra, hogy Jézusban rejlik minden kincs, amire szükségünk van. A mi igazságunk is ő benne rejlik. Ha miénk az áldott Krisztus, ha hittünk az evangéliumban, miénk az ő igazsága is. Itt is jó szemmel néz ránk Isten, amíg itt vagyunk Krisztusért, és ha odaállunk az ítélőszék elé, akkor is majd azt mondja, hogy kedves vagy nekem. Miért? A fiamért. Igen, ő érte. Az egyetlen, akire appellálhatunk majd ott is, Jézus. És az örökké valóságot köszönhetjük ennek. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy minden benned rejlik, amire szükségünk van, akár ahhoz, hogy itt a földön is boldog életet élhessünk, de ahhoz is, hogy az örök életre juthassunk. Köszönjük néked, hogy most láttuk, hogy benned van az igazság. Te abszolút, tökéletesen bűntelen és igaz voltál, és a te igazságod az egyedül a tied volt. És olyan különös és csodálatra méltó, hogy akik benned hisznek, azok veled együtt megkapják ezt is. Azok részesülnek ebben a te igazságodban. És onnantól kezdve az Atya nem úgy néz rájuk, mint bűnösökre, hanem mint igazakra. Még ha vétkeznek is, akkor is Jézust látja bennük, és ő értük elfogadja. Köszönjük néked, hogy ezeket az igéket most kidomborítottad előttünk a Bibliából. Segíts fölfognunk ezeket a dolgokat, Urunk, és segíts, hogy valóban eljussunk az önmagunk felüli kétségbeesésnek arra a mélységére, amikor elkezdünk odafigyelni az evangéliumra, és elkezdünk hinni a mi megváltó Urunkba. És úgy kapaszkodunk már belé, nem csak értelmileg, hanem érzelmileg is, és egész valónkkal, mint az utolsó szalmaszálba a fuldokló. Köszönjük néked, hogy már most is így kapaszkodhatunk beléd, Jézusunk. Köszönjük a te igazságodat. Köszönjük, hogy nem tartod meg magadnak, hanem azt is odaadod. Ménékünk adott, hogy üdvözülhessünk, hogy veled lehessünk. Életünkbe, halálunkba, örökké. Köszönjük néked, hogy a te igazságod ruhájába megállhatunk majd a mennyegzőn. Ez a mi mennyegzői ruhánk. Ez a mi örök életünk, a mi boldog, örök üdvösségünk. Köszönjük néked, hogy téged imádhatunk ma is, és elibét hozhatjuk gyülekezetünket, kicsiket, nagyokat. Áld meg bennünket, Urunk. Áld meg a betegeinket gyógyulással, megerősödéssel, testileg, lelkileg. Imádkozunk a gyászolókért, a szenvedő emberekért, hogy vigasztald őket, karolt föl őket, áld meg az ő szívüket, lelküket, életüket. Imádkozunk hozzád a népünk vezetőiért, hogy könyörülj rajtuk, és adj nekik bölcsességet a jó döntésekhez, add, hogy jó irányba vezessék ezt a népet, és feléd is fordulva tudják szeretni a mi nemzetünket. Imádkozunk hozzád, hogyha lehet, őrizd meg a mi népünknek a békességét, és teremts békességet másutt is a földön, ahol háborúk vannak. Egyedül te tudod a megoldásokat, egyedül tőled várjuk mi ezt, és tőled esedezzük, reménykedve abban, hogy nem az a terved, hogy ránk szabadítod a poklot, bár ezt is megérdemelnénk. Mégis kérünk téged, hogyha lehet, hadd legyünk békességben mi is, és minden nép körülöttünk. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, a te nagy nevedért, és áldásod kísérje lépteinket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat, szokott időben megtartjuk ezeket az alkalmainkat, most hadd ne soroljam föl. Ma délután Pauk Jánoséknál lesz a délután 4 órakor a házaspári kör, szeretettel hívnak és várnak bennünket, meggyógyult a gondnok úr is. Egy könyvet ajánlok még a testvéreknek, John Gresham Machennek a Kereszténység és Liberalizmus című könyvét. 1923-ban írta, a Princetoni teológiának volt az egyik tanára, újszövetség és apologetika professzora, és egy nagy harc volt annak idején ott a 20-as években Amerikában, a református egyházban, és egy föltört a liberalizmus, egy a biblia kritikára épülő teológia, és egyre inkább átvette a presbiteriánus egyházban, az ottani református egyházban a hatalmat és az irányítást, és a konzervatív keresztjéneket, a valódi keresztjéneket elkezdték mindenhonnan kiszorítani. És Machen az volt az egyik ilyen híres professzor, aki szembeszegült ezzel az egész folyamattal, ami azóta egyébként kiteljesedett. Az amerikai presbiteriánus egyház ma már homoszexuálisokat áld meg mindent, ami ellen még a kormány is, a mi kormányunk harcol, még azt is ők jóvá hagyják, tehát egy abszolút liberális egyháznak mondható. Sajnos eluralta őket ez az eszme. Hát ez egy nagy lelki tusa, egy lelki harc, és ennek a dokumentuma ez a könyv. Nagyon jó bemutatja, hogy mit hisznek a liberálisok, és mit hisznek a valódi keresztjének. Öt nagy részt fejteget, mit mond a keresztjén Istenről és az emberről, Krisztusról, a Bibliáról, az üdvösség útjáról és az egyházról, és ugyan ezt elmondja, mit hisz a liberális egyház, ugyanezekről, és akkor megérti az ember, amit a könyv ki akar mondani, hogy két külön vallásról van szó. Nem a kereszténységnek egy válfaja, a liberális kereszténység, hanem egy olyan vallás, amelyik teljesen emberi, és teljesen semmi köze nincs az eredeti, originális kereszténységhez. Egy nagyon, nagyon nem könnyű olvasmány, de nagyon megéri megharcolni vele. Szívesen ajánlom megvételre. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.